Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Jazz.
Először rendezik meg Budapesten a francia Jazz Door Fesztivált. Március 22-től 25-ig az Opus Jazz Clubban a francia szerzői jazz világa találkozik a BMC-hez kötődő magyar és európai művészek munkásságával. A nemzetközi együttműködésben megvalósuló 8 koncertből álló sorozat a Budapest Music Center elmúlt évtizedének legnagyobb volumenű jazz eseménye lesz, közölték a szervezők. Mint írták, a strasbourgi székhelyű Jazz Door Fesztivál több mint 3,5 évtizede az európai jazz élet legfontosabb eseményei közé tartozik. Berlin után Budapest a második város, amely bekerült a fesztivál külön kiadásainak helyszínei közé. Ma a kortárs francia jazz ismert alakja Vincent Courtois, csellista és új triója, a Twigs nyitja a fesztivált. Zenéjükben a hagyományos jazztől, a kortárs klasszikus zenén át a sámánisztikus folkig sok minden visszhangzik. A nyitónap második fellépője a fiatal hegedűs Clement Janinet kvártettje, amely tavaly jelentette meg lemezét a BMC Recordsnál. Március 23-án Gadó Gábor és Harcsa Veronika koncertjét hallhatjuk. Március 24-én a német jazz zongorista Hans Lüdemann Trans Europe Express oktetje ezúttal az olasz harmonika művésszel Luciano Biondinivel lép színpadra. Március 25-én a svéd származású, Franciaországban élő énekesnő Isabel Sörling mutatja be műsorát az improvizáció, a folk és az avantgárd között.
Gasztró.
A kiskunsági préselt malacarc lett Magyarország étele 2023-ban. A fülepszállási kígyósi csárda Székek puszta ifjai nevű csapata nyert a Magyarország étele 2023 szakácsverseny döntőjében. Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke emlékeztetett, 6 évvel ezelőtt a szakácsverseny elindításakor az volt a céljuk, hogy 60 év után szülessenek végre új magyar ételek. Rámutatott, hogy a nemzeti konyha eltűnhet, ha nem erősítik meg. A januári elődöntőből 12 csapat jutott a döntőbe. Az idei verseny tematikája kötődött a 200 éve született Petőfi Sándorhoz, ezért elvárásként fogalmazták meg a szervezők, hogy az elkészített étel és a csapat fantázia neve is a költő életéhez, vagy az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz legyen köthető. A maximum 4 elemből álló innovatív, de populáris ételek esetében elvárták, hogy azok a legtöbb átlagos felszereltségű konyhán, akár nagy adagszámban is elkészíthetők legyenek. Az étel megalkotása során fontos volt a tradíció, a regionális hazai alapanyagok megjelenése. Kötelezően használandó elem volt a kiváló minőségű sertéshús, a vaj, valamint egy bármely Magyarországról származó öko vagy hazai védjegyes termék. A szervezők meghirdettek egy rajzpályázatot is, Befordultam a konyhára címmel, erre több mint 800 pályamű érkezett alsó és felső tagozatos, valamint középiskolás korosztályban.
Kiállítás.
Csontvári inspirált a bélyegképekből nyílik kiállítás Pécsen. A tárlat címer Szendrei Judit bélyegképeiből nyílik a Pécsi Művészetek és Irodalomházában április 6-án. A kiállítás több neves festő előtt is tiszteleg Pablo Picasso, Csontvári Kostka Tivadar, Viktor Vazarelli és Vincent van Gogh munkássága inspirálta a képeket. Címer Szendrei Judit 2015-ben alkotta az első képét bélyegekből, ahogy ő fogalmaz, a képek készítése nyugalmat hozott számára. Műveit használt bélyegek felhasználásával kreálja. Olyan alapanyaggal dolgozik, amelynek önálló belső értéke, mondani valója van. A világon egyébként mintegy 10 hasonló technikával alkotó művészt ismerünk. A művésznő alkotásai módszere egy kicsit mozaik, egy kicsit kollázs és montázs is. Egy új kifejezést is alkotott a technikára, ez pedig a mokomó. Második pécsi kiállításával az 50 éve elhunyt Pablo Picasso-ról szeretne megemlékezni, valamint a 20. század másik nagy festőjének tartott Csontvári Kostka Tivadarról. Műveit azonban Vazarelli és Van Gogh munkássága is inspirálta.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Illatos kézműves termékek nyomában, szappantól a szörpökig. Micsoda illatok! talán nem is hinnénk, de a főváros közvetlen környezetében is számos olyan kézműves termékeket kínáló hely van, ahol kényeztethetjük magunkat, és 12 millió szaglós ejtünket. Szemeket becsukni, most az orrunk után megyünk. Az ember bizonyos állatoknál jóval kevésbé támaszkodik a szaglására a külvilág érzékelése során. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne ránk hatással, milyen szagokat és illatokat érzünk. Nagyjából 10 000 különböző szag megkülönböztetésére vagyunk képesek, miközben az orrunk által érzékelt ingerek különféle érzelmi válaszokat váltanak ki belőlünk. Illat emlékezetünk, mert ezt a jelenséget így hívják, bámulatosan fejlett. Előfordul, hogy egy 20 évvel korábban érzett szag újbóli megorrontása tökéletesen frissnek ható emlékeket vált ki bennünk, és természetesen a jó illatokhoz jó, míg a rossz szagokhoz általában rossz emlékek társulnak. Jó illatokat könnyen magunkba szívhatunk Budapest környékén is, ehhez elég felkeresnünk egy-két olyan helyet, ahol az aromás és kellemes illatú termékek gyártására specializálódtak. Még az is kiderülhet, hogy szép emlékeket csalogatnak elő belőlünk ezek az illatélmények. Levendula minden mennyiségben. Kezdjük a levendulával. Az köztudott, hogy káprázatos lila virágmezőket láthatunk nyáron, ha Tihanyban vagy épp a Balaton felvidéken járunk, de nem is kell ilyen messzire mennünk, hogy gyönyörködhessünk ennek az 1700-as években hazánkba került, Európában egyébként őshonos növénynek a látványában, és persze illatában. Amikor eljön a szezonja, 2 hektáron, javíthatatlanul városi olvasóink kedvéért, nagyjából 2 focipályányi területen virágzik ez a szépséges árva csalánféle a fővárostól 16 kilométerre lévő Pilisboros Jenőn, a Kevéhegyi Levendula mezőn. Ilyenkor szedmagad akciókat szerveznek itt, de fotózásra is lehet időpontot kérni. Gyártanak saját termékeket is, egyelőre levendulás zsákokat és olajat, de hamarosan a kínálat része lesz a szappan is. Szintén levendulában utazik a felcsúti Noll tanya. Az itteni ültetvény 3 000 tövet számlál. És hogy mire jó már a szépségen túl ez a növény? Nyugtatja az idegrendszert, segíti a bőr regenerációját, zsákocskában a ruhásszekrénybe téve elűzi a molyokat, illóolaja és a belőle készült szappan pedig relaxáló hatású. Üvegbe zárt nyár. Felcsúttól alig több mint 10 kilométerre van Vértes acsa, ahol a nyár illatai szöknek ki az üvegekből. A napérlelte gyümölcsök zamatát mindenféle finomság őrzi, akár egészen télig. A valaha tanya gazdái 2007 óta alakítják permakultúrára épülő, önfenntartó biogazdaságukat. Fő termékük a szörp, ebből 70 félét készítenek, de kínálnak lekvárt, ajvárt, zakuszkát is. Ezekhez a legtöbb alapanyagot, gyümölcsöt, zöldséget, fűszernövényt maguk termesztik, és mind biominősítésű. Ezen kívül nagyon finom, és bizony az illatuk is bódító. Kedves kis családi vállalkozás az Etyeki Halmi Pince, ahol nem állnak meg a jó borok, Pinot Noirok, Cabernyék, Chardonnay készítésénél. Talán még ezeknél is izgalmasabbak remek pálinkáik, például a zamatos fekete szeder, illetve kézműves, biológiai erjesztésű eceteik. Na és a szörpök. Van itt szörp, gyümölcsből és virágból is. A természet maga. A szintén Vértes acsán lévő Föngyös kertbe elsősorban a csodálatos környezet és a nyugalom miatt érdemes ellátogatni. A Gyógynövénypark és a Magyar Népi Gyógyászati Kulturális Tanösvény 0-tól 100 éves korig kitűnő program. Megalkotói bevallottan inspirálódtak a hajdan a területet birtokló pálos barátok örökségéből. Illatösvény és gyógynövény simogató is van itt, a középpontban pedig a természet erejével történő testi-lelki megújulás áll. Lassan felfedező túránk végére érünk, mossuk hát le magunkról az útporát. Hogy mivel? Mondjuk a tabajdi jármi manufaktúra kecsketeljes szappanjaival. Ezekben semmiféle adalékanyag nincs, viszont minden szappanba kerül kecsketej, amely csodálatos bőrápoló és hidratáló. A szappanok színét gyógynövények és növényi porok biztosítják, az illatukat pedig illóolajok. Van itt csalános, borsmentás, levendulás vagy körömvirággal illatosított is, mintha egy egész falusi kert került volna szappanokba. Mennyei!
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Rangsorolás, egy össznépi társasjáték íratlan szabályai. Érdi Péter, a komplex rendszerek tudományának tanára intellektuális kalandra hívja az olvasót, amely során kiderül, Miért is olyan nehéz a személyes és a tárgyilagos ítéletek között navigálnunk? A tavaly Oxfordban megjelent könyv a kultúra, a politika és a tudomány számos területéről vett példáin keresztül szórakoztatóan mutatja be a rangsorolások elkészítésének sajátosságait. Érdi Pétert arról kérdezem először, vajon a 21. századi ember számára nagyobb jelentőségük van-e a listáknak, a rangsoroknak, mint egykor volt?
Nem, én azt hiszem, hogy ez mindig nagyon fontos volt, csak valahogy mostan jobban megjelent az életünkben. De hát az, hogy ki a király, és ki a katona, és ki a paraszt, és ki a rabszolga, a társadalmak hierarchikusak, ez mindig is megvolt. Az is, hogy ki jut erőforráshoz, ki jut jobb társhoz, ki jut több táplálóbb ételekhez, ez is benne volt. Úgyhogy ez mindig is velünk volt. Sőt, hát szeretem elmondani, hogy a csirkék is megküzdenek egymással a Baromfi udvarban. Ez egy evolúciós dolog, nem pusztán emberi. Nagyon érdekes, hogy a csirkék csípéssel jelzik az erősebb csirke a gyengébbnek, hogy én vagyok az erősebb, és ez jó dolog. Azért jó dolog, mert legközelebb már nem kell megküzdeni, hanem akkor világos, hogy ő jön előbb, és a második később jön, és a harmadik később. Tehát az egész közösség számára ez spórol energiát, hogyha mindenki tudja a helyét a Baromfi udvarban. És hát a csirkétől az emberig az egy nagy lépés, de én ezt úgy láttam, hogy, és hát sokakkal együtt, hogy ez a rangsor, ez egy evolúciós termék, és hát akarjuk, nem akarjuk, velünk van.
De a csirkék esetében mondjuk biztonságos is, hogyha az egy nála erősebbel nem kezd ki, de az emberi társadalmakban meg bevetonozhatja a helyünket ez a hierarchia, nem? Tehát, hogy lényegében úgy érzem, hogy a könyve éppen az ebből való kitörési lehetőségekkel is foglalkozik.
Igen, hát természetesen, hogy az emberi társadalom az flexibilisebb, és a rangsoron lehet változtatni. Érdekes is, hogy a rangsoroknak milyen a dinamikája. Én ezt a rangsorot a könyvben nem akartam nagyon felstilizálni és abszolutizálni. Nézd, az, hogy ki a magasabb és ki alacsonyabb, azt jól meg lehet mérni. Az már, hogy ki okosabb, azt már nem olyan sima megmérni. Az, hogy két ország közül melyik a boldogabb, ezt még nehezebb megmérni, de erre is vannak kísérletek. Tehát megpróbáljuk a rangsorolási játékban résztvevőket valahogyan kiértékelni, és aztán a kiértékelés szempontja szerint sorba állítani. Az egy külön kérdés, hogy mennyire veszünk komolyan a kiértékelést. Nézze, hogyha van 100 gyerek, aki 30 helyért versenyez egy jó iskoláért, valahogy ki kell választani az első 30-at, és 70 szomorú lesz, illetőleg alternatív stratégiát kell használni. Hogy ki tudjuk-e választani ezt a 30-at, ezt nehéz megmondani, és azt is nehéz megmondani, hogy milyen szempontok szerint kell választani. Amerikában erről nagy vita van, hogy a gazdagabb gyerekeknek több lehetőségük van fölkészülni a tesztekre, és hogy vajon ezeket a teszteket mennyire kell figyelembe venni, amikor egy jobb egyetemre akar menni. Némely iskolában eltörölték ezek a teszteket, de akkor mi marad? Akkor marad a tanár verbális értékelése, ami kevesebb. Szóval ez egy mocsaras vidék, és velünk van. Én azt hiszem, hogy valahogy ki kell alakítani valamilyen stratégiát.
Nagyon izgalmas kérdés, és tényleg az olvasó, aki csak a hétköznapi életből vett példákkal próbálja összevetni mindazt, amit leírt, a szempontjaink azok mennyire racionálisak, tehát ahogy a listákat fölállítjuk, hogy ezekről mondhatjuk-e, hogy objektívek, mi minden befolyásolja ezt, mi az, ami a mai ember számára a legfontosabb ebben, hogy hogyan állítjuk elő a listákat, vagy mások hogyan állítják elő számunkra a listákat.
Kimondott egy kurszót, az objektivitást. Tehát elvileg mi szeretjük az objektivitást, az egy pozitív dolog, szeretnénk objektív kritériumokat. Az, hogy melyik a világon a legmagasabb épület, azt meg lehet mérni objektív kritériumokon. Én nem értem meg őket, de azért hiszünk a másodlagos, harmadlagos forrásoknak. Ez az objektivitásnak a valósága, a realitása. Néha csak az objektivitásnak az illúziójáról beszélünk, amikor valahogy leosztályozunk embereket. Nézze, filmeket osztályoznak, és ráadásul nagyon jól, és néhány kritérium alapján lehet osztályozni, ez romantikus komédia, Julia Roberts játszik a főszerepben, lehetséges, hogy akkor ez egy jó darab, amit sokan megnéznek. És akkor lehet valamilyen módon filmeket is osztályozni, sorba rakni, ajánlani új filmeket az alapján, hogy mit tetszett korábban. És hát van, amikor ez a rangsorolás, hát hogy mondja, manipuláljuk. Én így szeretem mondani, hogy vannak megengedhető és nem megengedhető manipulációk. Hát az, hogy szeretjük magunkat jobbnak látni, ez előfordul. Van egy kedvenc ábrám, amikor egy macska belenéz a tükörbe és az oroszlánt látja. Hát két dolog van. Van, amikor tényleg egy macska belenéz a tükörbe, és ó, én egy oroszlán vagyok. Vagy a másik az, amikor látja, hogy macska, de jól lenne elhitetni a többiekkel, hogy én egy oroszlán vagyok, bizonyos mértékig manipulálni a szituációt.
Ugye fölmerül a kérdés, hogy a gépi algoritmus az megbízható-e, mint az emberek által létrehozott listák és szempontok?
Van egy ilyen kérdés, hogy ki az utolsó szó, az algoritmusoké vagy az emberé? Na jó, de hát hogyan készülnek az algoritmusok? Tudja, mi az algoritmus? Ez egy véges számú utasításból áll a rendszer, ami valamiből valamit csinál, tulajdonképpen mint egy ételrecept, az is egy algoritmus. De az algoritmusok mi az alapja? Emberi feltevések. A gépi algoritmusok mögött is emberek vannak. Amerikában az egyik legfontosabb és általában használt algoritmus, az hozzá rendel minden egyes emberhez egy számot, hogy milyen is a kredithitel képessége. Na most erre nagyon szigorú szabályok vannak, hogy egy emberhez, ez tartozik egy szám, hogy ezt a számot hogy kell kiszámítani, először is titkos, mert azért körülbelül lehet tudni, hogy mik az alapvető dolgok, amik meghatározzák, de az nyilvánvaló, hogy egy ember kreditpontját nem befolyásolhatja másik ember kreditpontját, tehát az csak tőle függ. De az algoritmus figyelembe veheti az irányító számot. Amerikában nagyon nagy a szegregáció, tehát ha te egy bizonyos irányító szám alatt lakik valakit, akkor lehet tudni, hogy milyen a környéke, és lehetséges, hogy azzal az irányító számmal éppen most több ember nem fizette rendesen a számláit, és ez visszaüt rá is, mert akkor egy rossz környéken lakik, tehát feltehetőleg kevésbé megbízható, és akkor kevesebb hitelt kap, és kevesebb lehetősége van arra, hogy kitörjön abból a környezetből, és hogy egy házat tegyen egy másik környezetben. Akkor azt mondjuk, ezt az algoritmusok csináltak. Adjunk ehhez egy embert, egy kurátort, aki ezt felülbírálja? Igen, de akkor ki az a kurátor? Valamilyen módon abba kell bízni, hogy hát itt van két társaság szakva. Az egyik azok a társadalomtudósok, a másik az informatikusok, számítógépesek. Valahogy az a szakma reménye, hogy lehetnek, van most egy ilyen szó, morális algoritmusok. Algoritmusok, amelyek figyelembe vesznek etikai kritériumokat. Szeretnék egy ilyen optimista képet rajzolni, hogy megfontolt emberek feltevésen alapuló algoritmusokat megfelelő társadalomtudománnyal is elemzik. Ezek valamilyen reális, vagy elfogadható algoritmusoknak, nem tökéletes, de még mindig jobb, mint egy tiszta véletlen, vagy ráadásul egy pláne sokkal jobb, mint egy szándékolt torzítás.
Érdi Péterrel beszélgettem Rangsorolás, egy össznépi társas játék íratlan szabályai című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.